Felelés hegyét hányszor megmásztam már az évek során. De sosem értem fel még a csúcsra, talán sok volt a buta szabály. Milyen egy jó keresztény, hogy él és mit csinál, ó, hányan megmondták már. Állj be a sorba, csináld, amit a rendszer kíván, vigyázz, hogy el ne hibázd. Nincs más, csak te, csak te, egyedül. Első szeretetet valahogy elhagytuk már, sok minden rakódott rá. Elrepült 2000 év, csak egy távoli kép az élő Isten ma már. Az évszázadok alatt letisztult liturgiák megmondják, hogyan csinál.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Krisztusban, kedves és szeretett testvérek, sok szeretettel köszöntöm a Via et Veritas et Vita közösség nevében minden kedves hallgatónkat. Ez a mai napon a 11. podcast adásunk felvétele. Magyar István vagyok, a mai adás szerkesztője. Itt van körünkben Munkácsi Kovács László is, szerkesztőtársam. És nagyon sok szeretettel köszöntöm mai vendégeinket, Udvardi Márton állandó diakónus, püspöki szertartó, és kedves felesége, Udvardiné dr. Tóth Lilla biológus. Ők mind a ketten a Kaposváron működő Jopé Evangelizációs Központban tevékenykednek. A mai beszélgetésünk témája az evangelizáció lesz.
Én is sok szeretettel köszöntök minden kedves érdeklődőt, hallgatót, és akkor kezdjük is egy imádsággal az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Köszönöm, Uram, hogy meghívtál bennünket, köszönöm, hogy a Te szülődben dolgozhatunk, köszönöm, hogy Te vagy az, aki alkalmassá teszel bennünket, és felruházol minden eszközzel, erővel ahhoz, hogy melletted tudjunk szolgálni, hogy neked tudjunk szolgálni. Köszönöm, hogy Te vagy, aki élessé teszed a Te szőlőmetszőkéseidet, és kérlek, hogy küldd el a Te szent lelkedet, hogy tudjunk együtt gondolkodni, együtt épülni és együtt építeni most a mai napon, ezen a felvételen. Amen.
Nagyon szépen köszönjük, és most arra szeretnének benneteket kérni, Lila és Marci, hogy röviden beszéljetek magatokról, mutatkozzatok be a hallgatók számára.
Udvardi, Marci és Lilla vagyunk. Jobban szeretem, ha Marcinak szólítanak, mert gyerekkoromban akkor hívtak Mártonnak, ha valami rosszat csináltam, és ez így megmaradt bennem. Abszolút nem bántó vagy nem nehéz számomra, hogyha bárki Marciként szólít. Lilla biológus, jelenleg otthon van a 4 közös gyermekünkkel, őket nevelgeti, terelgeti, amíg én legtöbb időmet a munkában töltöm. Én a püspökségen dolgozom, mint evangelizációs munkatárs, illetve püspöki szertartó, hétköznap, mint evangelizációs munkatárs igyekszem tevékenykedni. A hétvégeim bizonyos részét, illetve mondhatnám, hogy nagy részét pedig azt tölti, hogy a püspökatyával járom az egyházmegyét, bérmálásokra, egyéb nagyobb szertartásokra készülök elő, illetve segítem az ő munkáját ebben.
Most akkor szeretném megkérni Lilát is, hogy röviden beszéljen magáról.
Amit még Marci nem mondott, hogy idén 16. éve vagyunk házasok, és most egyre több tevékenységet közösen végzünk, erről majd később részletesen is fogunk beszélni. Jó magam azon kívül, hogy főállású anyaként tevékenykedem, cikluskövetés oktatással foglalkozom, a Kréton módszert oktatom és segítek olyan pároknak, akik hosszabb ideje várnak gyermekáldásra, illetve olyan pároknak is, akik természetes úton hormonmentesen szeretnék a várandóságot elkerülni.
Köszönjük szépen! És akkor egy rövid bevezető után föltenném a mai vendégeink a kérdéseinket. Mielőtt rátérnék a mai kérdéseinkre, amit majd főként Marcitól szeretnék megkérdezni az evangelizációval kapcsolatban, megemlítenék néhány statisztikai adatot, amelyek a népszámlálásra, korábbi népszámlálásra épülnek, vagy népszámlálásokra. Tulajdonképpen azt kell tudni, hogy a felekezeti hozzátartozással kapcsolatban 2000 előtt nem voltak pontos népszámlálási adatok, de annyit azért tudhatunk egyéb felmérésekből, hogy például, hogyha visszamegyünk egészen 1949-ig, akkor azt tudni lehet, hogy ha összeadjuk a különböző keresztény felekezetnek a számarányait, akkor a lakosságnak 97,6%-a vallotta magát hívőnek, illetve ezekhez a felekezetekhez tartozónak, és ez a szám 2011-re, a legutóbbi népszámlálásra lecsökkent 50% köré. Jó hír, hogy hamarosan friss adatokhoz fogunk jutni, mert ez év októberében 1-től 16-áig lesz a következő népszámlálás, és akkor majd a felekezeti hozzátartozási adatokat is meg tudjuk ismerni, tehát nyomon tudjuk követni. Azt lehet látni a 20. század folyamán, hogy egy szerény, de azért folyamatosan monoton csökkenő tendenciát mutatott a hívő keresztény népességnek a számaránya. Aztán sajnos az elmúlt egy-két évtizedben, ugye főleg itt a miért 2001 és 2011 közötti időszakban ez a csökkenés felgyorsult, és most itt nem megyek bele a pontos számokba, és még egy szomorú fejleményt szeretnék elmondani, hogy a Pew Research Center felmérése alapján a 16 és 29 évesek körében a helyzet még rosszabb. Ezt az egy mondatot fel is olvasnám minél, tehát 2019-es felmérés alapján a magyar fiatalok 26%-a vallotta magát katolikusnak, 6%-uk protestánsnak, és ehhez képest csak 3%-uk jár legalább hetente templomba, és 16%-uk imádkozik legalább egyszer egy héten. És akkor most fölteném a kérdéseket. Még annyi megjegyzés, hogy nem kétséges, hogy ezek alapján a keresztény hitet elvesztő vagy elvesztett Európa és benne hazánk Magyarország is újra evangelizációra szoruló missziós területnek számít. Azt szeretném Arcitól megkérdezni, hogy hogyan kerülhetett ebbe a helyzetbe Európa és benne hazánk is, Európa, mint a kereszténység egykori bölcsője, melyek a hitehagyás fő okai véleményed szerint, és melyek ennek következményei, és mi jellemző az egyházmegyénkre ebből a szempontból?
Egy kicsit máshonnan indulnék el. Eleve az, ami már az ifjúság kategóriában említettél, hogy azoknak is, akik magukat katolikusnak vagy kereszténynek vallják, azoknak is igen kis százaléka az, aki ténylegesen gyakorolja is a vallását. Ugyanez jellemző általánosan. Amit, hogyha megnézünk, a 2000-es évek előtt ez ez önmagában is egy sokkal magasabb szám volt, tehát hogy aki magát kereszténynek vallotta, azok közül is sokkal többen gyakorolták a vallásukat ténylegesen, és ez a szám szerintem, tehát a két szám közötti különbség sokkal nagyobbat nőtt, mint amekkorát csökkent a magukat kereszténynek vallók. De hogy egy kicsit máshonnan induljak el, én annak idején egy speciális sportot végeztem, dárcoztam. És mivel ezt igen aktívan tettem, nagyon sok mindenben részt vettem, amire tanították a sportolókat. És mivel a dárc önmagában egy játék, ezért tanultunk külön játék elméletet is. És ebben a játék elméletben az egyik lényeges dolog az volt, hogy ha odaállok és játszom, ne arra koncentráljak, hogy mi nem sikerült, és az miért nem sikerült, hanem ha valami sikerül, akkor arra kezdjek el koncentrálni, hogy az miért lett jó, és hogy azt hogy tudom mindig ugyanúgy csinálni, ahogy jó lett. És ugyanezt látom ebben is, hogy sokan szomorkodunk, bánkódunk, statisztikákat gyártunk, hogy hogyan hanyatlik a kereszténység, úgymond. Nem hanyatlik a kereszténység, egy átalakulási folyamat van, én ezt látom. A rendszerváltás környékén és után, amikor hirtelen szabad lett kereszténynek lenni, akkor nagyon sokan választották, úgymond, a kereszténységet maguknak, mint vallást. És a népegyház előtte önmagában is nagyon-nagyon sokakat vonzott azzal, hogy egyszerűen volt. De most valamivel többet kell az embereknek adni, és az a felhígulás, ami a rendszerváltás környékén történt, az a felhígulás most egész egyszerűen visszalép, és azok maradnak ténylegesen keresztények, akik radikálisan ezt a vallást vagy ezt a hitet választják. És minél erősebb lesz a támadás a társadalom részéről a kereszténység felé, ugye egyre több dologban látjuk, hogy vannak apróbb támadások, vagy akár nagyobbak. Minél több ilyen jellegű támadás lesz, annál többen fognak lemorzsolódni azok közül, akik nem radikálisan keresztények. És éppen ezért én inkább abban látom a formát, meg azt, hogy mit kell keresni, hogy hogyan lehet valakiben radikálissá tenni a kereszténységet. És nem azt keresni, hogy miért nem, vagy miért vannak egyre kevesebben keresztények. Tehát keressük meg azt a formát, amivel segíteni tudjuk őket ahhoz, hogy a saját vallásukat, a saját hitüket, akik már gyakorolják, akik benne vannak, hogy tudják úgy gyakorolni, hogy ez egy tényleg élő dolog legyen. Nemrég beszélgettem valakivel, és pont ez jött így elő, hogyha a keresztények azt tennék, ami a kereszténység feladata, akkor hirtelen nem lenne szükség más dolgokra, és hirtelen nem lenne probléma a kereszténység hanyatlása. Jézus kvázi, mondhatom így, mint utolsó kívánságát, vagy mint halála előtti utolsó küldetés, nem halála, hanem mennybe menetele előtti utolsó küldetését, amit adott a tanítványoknak, egyértelműen egybecseng az evangéliumokban, hogy az volt, hogy menjetek és tegyétek tanítványommá mind a népeket. Ha a keresztények, akik magukat kereszténynek vallják, mind evangelizálnának és dolgoznának a szőlőben, hogy előre mozdítsák az egyházat, akkor pillanatok alatt megtelnének a templomaink. De jelenleg az van, hogy a hívek, akik a templomokban vannak, azt várják, hogy majd a papok fognak evangelizálni, a papok meg azt mondják, hogy minden, amit teszünk, az evangelizáció. Csak hogy egy kicsit már összemosódott a pasztoráció az evangelizációval, és át is fordult, átbillent ez a történet afelé, hogy inkább pasztorálunk, mint evangelizálunk. Mert hogy nem csak azokat kell evangelizálni, akik bent vannak a templomba, hanem igenis pont az a lényeg, amit Ferenc pápa is mond, hogy lépjünk ki a falak mögül, és menjünk azok közé, az emberek közé, akiknek szüksége van ránk. És ez nem csak a papokra vonatkozik, tehát hogy tegyük hozzá, hogy minden katolikusnak felelőssége lenne. Nem a papok kapták ezt a küldetést, hogy tegyék tanítvánnyá mind a népeket. Ez minden keresztényre vonatkozik. Az egyház nem a papokból áll, az egyház mi vagyunk, mindenki, bárki, aki magát kereszténynek vallja, és aki keresztényként működik. És azt gondolom, hogy ez az, ami a legfontosabb. És gyakorlatilag, mint Európa, mint a kereszténység bölcsője, én ezt egy... Tehát részben a kereszténység bölcsője, ez valóban így van, de azért a kereszténység bölcsője, mert egész egyszerűen errefelé hozta az akkori történelem. De hogy lehetne a kereszténység bölcsője akár Ázsia, akár Afrika, bármi, hogyha éppen akkor a kereskedelmi útvonalak arra vitték volna a kereszténységet, amikor az ősegyház működött. De a kereskedelmi útvonalak egyértelműen Európa felé jöttek. Róma volt a, mondjuk úgy, a központ, tehát hogy abba az irányba jöttek. De hogyha megnézzük Kis-Ázsia és így a környéket, amit Szent Pál látogatott meg, gyakorlatilag én azt mondom, hogy a mi hitünk és a mi kereszténységünk sokkal inkább abból az irányból jött, mint Róma felől. Ez megint egy hosszabb történet, azt gondolom, hogy ebben nem szeretnék belemenni, de hogy összességében ez, hogy Európa a kereszténység bölcsője, ezt inkább egy ajándéknak kellene vennünk, mint egy olyan dolgot, amire lovagolnunk kell, és hogy ezen támaszkodni, hogy akkor hova lett Európából a kereszténység. Oda lett Európából a kereszténység, hogy nagyon sokan, részben, akik tényleg aktívan evangelizáltak, és tényleg aktívan dolgoztak, azok elmentek misszióba máshova, hogy elvigyék olyan helyekre, ahol nincsenek keresztények. És nagyon sokan itt maradtak, akik viszont nem gondolták ezt annyira fontosnak, mert hát Európa keresztény. És ebbe belekényelmesedtünk, hogy Európa keresztény.
A kényelmességről jut eszembe, arra úgy, hogy a szabadba vágtam így, de közben eszembe jutnak kérdések rögtön, ahogy beszélsz. A kényelmességről jutott eszembe az, hogy mi lehet annak a magyarázata, hogy pont ahol kényelmes, jólétben élő társadalmak jöttek létre, fejlett nyugati világban, Nyugat-Európában, Európában, Észak-Amerikában, stb., ott csökken leginkább a hívő embereknek a számaránya, és pont a fejlődő világban tapasztaljuk azt, hogy terjed még mindig a kereszténység, és nő a híveknek a száma, nő a hiva. Most itt én nem kérdeztem rá a papi hivatásokra, de onnan lehet hallani, hogy a volt gyarmatokról jönnek vissza missziós papok az egykori gyarmattartókat evangelizálni misszióba. Hallottam már, láttam már ilyen példákat is. Mi lehet ennek az oka? Hogy függ össze az életszínvonal, a jóléti társadalom és a hit, illetve ennek az elvesztése egymással, hogy függhet össze?
Megint az evangéliumhoz csatolnék vissza egy kicsit. Amikor keresztelő János elküldi a tanítványait megkérdezni Jézust, hogy ő-e az a Krisztus, akit várunk, akkor Jézus mit válaszol? Hogy a sánták járnak, a vakok látnak, és a szegényeknek hirdetik az evangéliumot. Ez én szerintem önmagában is magáért beszél. Nagyon könnyen elkényelmesedünk, nagyon könnyen beleülünk abba a jólétbe, ami van, és elfelejtjük mindazt, amiért küzdeni kell, amivel dolgunk van, amivel feladatunk van. A jóléti társadalmaknak pont ez a nagy hazugsága és csapdája, hogy az ember megtanul nem dolgozni, megtanul nem megküzdeni a dolgaiért, mert mindent azonnal akar, mert én megérdemlem, és sorolhatnám a reklámoknak a háttér dolgait, hogy nekem nem kell várnom semmire, azonnal megkapom, amit szeretnék. Nekem nem kell megküzdenem valamiért, mert az azonnal az enyém lehet, csak ki kell fizetnem. Pénzem viszont van, mert jóléti társadalomban élek. És ez megkönnyíti azt, hogy ne akarjak elköteleződni, ne akarjak egy hosszú távú dolgot vállalni, ne akarjak olyan dolgokat vállalni, amiért meg kell küzdenem, amiért nekem kell változtatni, hanem változzon mindenki körülöttem, mert én kifizetem. És én szerintem ez nagyon-nagyon sokat hoz ebben a dologban, illetve ha valaki sebzett, ha valaki nehézségek között él, sokkal fogékonyabb a kereszténységre, sokkal fogékonyabb bármilyen vallásra, mert egész egyszerűen menedéket talál benne. És a kereszténységnek pont ez az egyik alapja, hogy reményt tud adni az embereknek, azoknak, akik nehézségek között, fájdalmak között, betegségek között, anyagi gondok között, vagy akár éhezéssel küzdenek, ezeknek mindnek egy reményt tud adni arra, hogy van miért, mert van feltámadás, és van örök élet, és az örök életben sokkal jobb lesz annál, mint amit mi itt el is tudunk képzelni egyáltalán a világban. Tehát ez önmagában hozza azt, hogy a jóléti társadalomban nyilván könnyebben mondják azt az emberek, hogy én mást választok, mert a másik az azonnal adja nekem, amire szükségem van, vagy amit szeretnék.
Még egy észrevételem, illetve kérdésem lenne. Most egy ilyen profán példát mondok a közelmúltból. Ugye most túl vagyunk egy hűvösebb, de előtte volt egy füllet meleg időszak itt a nyár folyamán. Képzeljétek el, hogy Kaposvár vasárnap délután este 7 óra, vagy vasárnap este 7 óra. Szerettünk volna a kisfiammal, a kislányom, meg a feleségemmel egy fagylaltot megenni. Bementünk a belvárosba, és minden zárva volt, hihetetlen volt. Tehát nyáron este 7 órakor minden zárva, de nem csak ez, hanem sehol egy lélek. Sehol egy lélek. Na mostan ezt a nagyon profán képet csak azért vázolom elétek, mert én azt veszem észre, hogy az is hátráltatja az evangelizációnak a lehetőségeit, hogy behúzódunk a kis rejtek helyeinkre, otthonainkba, elbújunk, a fiataljaink elbújnak a közösségi médiának különböző bugyraiba, és nehéz őket önen előcsalogatni. Mi is ugye ezt úgy hívják, hogy az elidegenedésnek a folyamata. Tehát ez is újtja ezt a mai elkényelmesedett modern társadalmunkat. És ez is volt az egyik alapgondolata annak, hogy szerettünk volna egy ilyen, hát magyarul ugye rádióadás, idegen nyelven podcast adással indítani, hogy azok, akik bekapcsolják mondjuk a rádiót, vagy rámennek a YouTube-ra, bekapcsolják, azok is ilyen műsort is hallgathassanak, ne csak mindenféle egyéb commerce dolgot, ami ott megtalálható. Úgyhogy a kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy ez milyen kihívásokat jelent az evangelizáció számára, ez a fajta elidegenedett és hát mondjuk a közösségtől eltávolodó, elmagányosodó életmód, amit lehet látni a társadalomban.
Ez az elidegenedés önmagában azt kell, hogy mondjam, és itt nem akarok a Covid-ra utalni, hanem inkább abba az irányba fordítanám, ami a közösségi média és az egyéb hasonló dolgokat jellemzi, hogy ez egy szándékos, mesterségesen előállított valami. Mert minél jobban önállóvá válik, vagy nem is önállóvá, hanem magányossá válik egy ember, annál inkább születnek benne úgymond mesterkélt szükségek, amiket ki kell elégíteni. Ezeket a közösségi média pontosan, tökéletesen tudja, és elénk teszi reklámként. Sőt, azt is tudja a közösségi média azok alapján, akikkel én barátkozom, amiket én megnézek az interneten, és sorolhatnám tovább, hogy engem mi érdekel. És bármilyen érdekes, sok esetben hamarabb megtalálják a vágyaimat, mint én. mert hogy ők az alapján, hogy létrehoznak egy-egy profilt az embereknek a viselkedése alapján, ők ez alapján egy olyan algoritmusra dolgoznak, ami előre gondolkodik gyakorlatilag az ember helyett, és ő már tudja azt, hogy ha én ezt megnéztem, akkor ezen keresztül abba az irányba lehet engem irányítani, különböző reklámokkal, különböző elém tett cikkekkel, és én azt fogom megvásárolni, amit ők szeretnének. És innentől kezdve ez az elmagányosodás, ez egy szándékos dolog. De hogy hozzátegyem, ez okozza a legnagyobb kihívást az evangelizáció számára. Ugyanis nehézséget okoz az, hogy alapvetően, ha nagyon-nagyon sok pénzem lenne, akkor én lennék az, aki ezekért a reklámokért fizetek a közösségi médiának. Hogy az én termékeimet, az én cikkeimet olvassák, az én rendezvényeimet reklámozzák, és minden további nélkül ezt a közösségi média megfelelő mennyiségű pénzért meg is teszi. És ott még egyelőre nincs ez a nagy keresztény üldözés, bár benne vannak bizonyos dolgok, hogy amiket a kereszténység alapértéknek tart, ezeket a közösségi média már kizárja. És ő magában úgy gondolja, hogy ez a közösséget zaklatja, vagy a közösséget bántja, és emiatt nem engedik megjelenni. De összességében én még mindig azt gondolom, ha ezekért a dolgokért fizetnék, még ezt is megengednék, hiába amúgy kizárnák a közösségi elv alapján, mégis beengedik, mert fizetek érte. Most még jelenleg így van, aztán később ez is eltűnne. Tehát, hogy ez egy nehézséget okoz, hogy igazából szem elé akkor kerülök, hogyha vagy tényleg reflektorfénybe vagyok, és annyira híres, és nem akarok neveket mondani, hogy kik azok, akik tényleg így ott vannak, és ismerik a fiatalok, ismerik a középkorúak, ismerik az idősek, és elfogadják azért, mert benne van tévében, rádióval, interneten, YouTube-on, mindenhol gyakorlatilag előtérbe van, mert hogy olyan nevük van. Ők letettek valamit az asztalra, ők meghívták az embereket, és emiatt vonzódnak hozzájuk. Jó dolgokat tudnak mondani, megfelelő kommunikációs készségük van ahhoz, hogy ezt jól elő tudják adni úgy, hogy ezeket az emberek szívesen fogyasszák, szívesen hallgassák, szívesen nézzék. Ez mind-mind nehézséget okoz abban, hogy előtérbe tudjak kerülni. Viszont én azt gondolom, hogy ez egy lehetőség is, mert az, hogy az emberek magányosnak érzik magukat, csak egy darabig kapnak kielégülést abból, ami a közösségi médián vagy bármilyen médián keresztül árad feléjük. És csak egy rövid ideig tart az, hogy elég pénzük van ahhoz, hogy megvásároljanak mindent, amit eléjük tesznek reklámba. És amikor szembesülnek azzal, hogy már mindent megvettem, és mégis hiányzik valami, akkor van egy esélyem, de csak akkor van esélyem igazából. Egy kicsit a Fábri Kornél atyához csatlakoznék, aki mindig azt mondta, hogy akkor evangelizálj, ha zöld lámpád van. És akkor van zöld lámpám, ha kérdeznek. Tehát akkor tudok előre menni, hogyha rákérdeznek, hogy te neked miért jobb vagy, te miért viselkedsz másképp, vagy körülötted miért vannak emberek, és miért nem vagy magányos, akkor tudok válaszolni. Ha nem kérdeznek, nem tudok válaszolni. És ezért az evangelizációnak az egyik legnagyobb alapja az a személyes evangelizáció, ahol én azzal kezdek, hogy szolgálom a másikat. És először segítek neki csak fát pakolni, vagy segítek neki abban, amit látom, hogy szükséget szenved. Vagy csak egész egyszerűen ott vagyok mellette, és választ tudok adni a kérdéseire, ha van kérdése. És lehet, hogy hónapokba, évekbe telik, mire eljutunk odáig, hogy ő megkérdezi, hogy de miért teszed ezt velem? És akkor van lehetőségem tanúságot tenni, hogy azért, mert keresztény vagyok, és Krisztus tanítása ezt adja elém, ezt kell élnem, szeretetben kell élnem, és a szeretethez hozzátartozik az, hogy a másikat a szükségben segítem, és hogy mellette állok, és társa vagyok, és hogy közösségben élünk. És ezzel tudok bármit is adni, vagy bármit is segíteni a másiknak. Még a legelején volt egy kérdés, hogy mi jellemzi az egyházmegyénket abból a szempontból, hogy hanyatlik a kereszténység, és egyre kevesebben vannak. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy elég jó helyzetben van az egyházmegyénk. És nem azért van jó helyzetben, mert hogy itt annyira sok keresztény van, hanem azért van jó helyzetben, mert amikor az egyházmegyéknek a felosztása történt, és amikor a Kaposvári Egyházmegye alakult, akkor mondhatnám úgy, hogy a szocializmusból megmaradt büntető részlege a Veszprémi Egyházmegyének az a Kaposvári Egyházmegye volt. Ide helyezték azokat a papokat, akik nem voltak hajlandóak az államhatalommal együttműködni annak idején, és ezek a papok lelkesek és aktívak, és a mai napig vannak 80 év fölötti papjaink, vagy van 80 év fölötti papunk, aki a legnagyobb lelkesedéssel tud szolgálni nagyon sok faluban, azért, mert ő benne ez benne él, hogy ő ezért megküzdött, megszenvedett, és amiért az ember tesz, amiért az ember dolgozik, amiért az ember ténylegesen szívét, lelkét odaadja, az fontossá válik neki, és nem tudja elengedni. És én emiatt nagyon jó helyzetűnek látom az egyházmegyénket. A másik, ami miatt nagyon jó helyzetben látom az egyházmegyénket, hogyha körülnézünk, akkor az egyik legfiatalabb papsággal rendelkezünk Magyarországon, így az egyházmegyék tekintetében. Nagyon-nagyon sok idézőjelben fiatal papunk van, tehát mondjuk azt, hogy 60 év alatti, az már fiatalnak számít a papságban. Tehát, hogy igen nagy százaléka a papságunknak ugye 60 év alatti, ami még egy nagy segítség és egy nagy előremozdulás abban, hogy még van erejük, és van olyan jellegű lelkesedésük, hogy közelebb vannak az első szeretethez, amire ők válaszoltak azzal, hogy ők a papságot választják. És van remény arra, hogy ők újat és újat tudnak előhozni, és hogy ez segíteni fogja a környezetünket. Abból a szempontból viszont igen nehéz helyzetben vagyunk, hogy nincsenek igazán nagyvárosok a Kaposvári Egyházmegyében. Sem Nagykanizsát, sem Kaposvárt nem nevezném igazán nagyvárosnak. Ugye ez a két legnagyobb település. Viszont a kis települések, azok mind-mind elnéptelenednek. Mindenki, gyakorlatilag egy olyan világban élünk, ahol azt tudom mondani, hogy egy modern urbanizáció történik. Az emberek a városokba özönlenek, és mindenki városokban akar lakni, mert a városokban van munkahely, a városokban van szórakozási lehetőség, a városokban vannak még emberek, vannak bevásárlóközpontok, és sorolhatnám tovább, és a falvak elnéptelenednek. És nagyon-nagyon sok esetben látom ezt, hogy többek között a bérmálások kapcsán is, hogyha statisztikákat megnézek, hogy oda, ahova elmegyünk, és most van 7-8 bérmálkozó egy-egy bérmáláson, ott akár több százan voltak 50 évvel ezelőtt, vagy 80 évvel ezelőtt. Hogy hova tűntek ezek? Oda tűntek, hogy a fiatalok 13-14 évesen már nem találnak megfelelő közoktatási intézményt ott a településen, el kell menniük egy városba, ha leérettségiztek 18 évesen, még egy nagyobb városba mennek egyetemre, és soha nem térnek vissza, mert ott párt találnak maguknak, ott közösségre lelnek, munkahelyet találnak maguknak, és nem térnek vissza a falvakba, ahol viszont nincs munkahely. Nincs lehetőségük. Gyakorlatilag a mezőgazdaságot mondhatom úgy, hogy tönkretettük, tehát hogy ezek az önellátó kis családi vállalkozások majdnem azt merem mondani, hogy életképtelenek, vagy csak nagyon-nagyon kevés esetben van olyan, hogy ezt ténylegesen működtetni tudják, és fönn tudják tartani. És ami még nehézség, hogy a következő generációnak általában nem tudják átadni az idősek, mert már nem akarják átvenni. Mert ezért dolgozni kell. Jóléti társadalomban élünk, sokkal kényelmesebb az, hogy én elmegyek egy irodába dolgozni, az irodai munkámnál 8 óra után eldobom a tollat, és megkapom a megfelelő mennyiségű készpénzt, amiből mindent megveszek magamnak. Miért küzdjek én a vasvillával meg a kapával kinn a földeken? Hát miért kínlódjak az állatokkal a büdösben, meg a mit tudom én, amikor nekem sokkal egyszerűbb klimatizált irodám van, és mindenem megvan, amire szükségem van, és amit szeretnék.
Így egyszerűen te.